Kedves hallgatóink, ez itt a Zeng, a Zeneháza beszélgetős podcastje. Kulisszatitkok, mély interjúk és más érdekességek a Zeneháza programjaihoz kapcsolódóan. Az első adásban vendégünk Tibor Bozi, fotóművész, világsztárok lencse végre kapója, akinek több mint 40 nagyméretű fotója ingyen megtekinthető a Zeneháza előcsarnokában és kiállítási szintjén. Dömötör Endre vagyok, műsorvezetőtársam György Imre.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, és szeretettel köszöntjük Bozi Tibort, Tibor Bozit, fotográfust, akinek a Zeneházában lesz egy pop-up kiállítása Face to Face címmel, 40 világsztár fotójával. Ez itt a Zeneháza podcastja, beszélgetünk Bozi Tiborral. Csapjunk bele egy picit gyorsabban a lecsóba, mint ahogy azt szokták a podcastoknál. Mi volt a highlight fotózásod a Nirvanával? Milyen élmény volt?
Na ja, nyilván az tulajdonképpen egy highlight az életben. Én azt mondom, hogy tulajdonképpen mindig az a legjobb fotózás, ami még nem történt meg. Mert az, ami még nem történt meg, az mindig egy ilyen kihívás azzal az emberrel szembe, meg velem szembe, és akivel dolgozni fogok, és neki is, hogy kezdjem, és hogy bódítsam el, hogy kapjak bizalmat tőle, ahhoz, hogy pillanatokon vagy perceken keresztül, ha dolgozunk, azt csinálja, amit én akarok. Mert ez azért nem olyan egyszerű, hogy egy embernek, ha akkor is, hogyha néha nagyon, hogy mondják, olyan nagyon kemény hangon parancsolnak, vagy ha akkor is, hogyha nagyon udvariasan és nagyon halkan, hogy tulajdonképpen az ő életét, vagy az imidzsét az én kezembe adja erre az időre, és most már nyilván, hogy sokkal egyszerűbb a digitális fotózásban, mert ő rögtön láthatja az elkészült képeket. A régi polaroid időkben én a polaroidot egyszerűen a stúdiómból elzártam, mert az mindig megtört minden session, mert amikor az ember megcsinálta a polaroidot, 2 percig kellett köpködni, lehelni meg minden a polaroidot, hogy készen legyen, és azzal az idővel meg a ránézésre megszakadt az a kapcsolat, ami tulajdonképpen két ember vagy egy banda és közöttem kialakult. Úgyhogy ez telefon és polaroid nem volt a stúdióban soha, mobiltelefon, de inkább én nem tudom megválaszolni a kérdésedet, hogy milyen volt, mert ez mindig ilyen relációban van. Ha rengeteg nagy élmény volt, ami hogy tulajdonképpen úgy mondanám, hogy touching my heart, or touching my soul, de tulajdonképpen ha valakire azt mondanám, hogy ez egy szuper volt, akkor igazságtalan másikkal szemben, akit elfelejtettem. Értem. Vagy akiről nem beszélek. De nyilván a Nirvana az egy különleges kapcsolat volt, mivel én Dave-et ismertem még a Nirvana előtt. A Nirvánát is láttam előtte, de az tulajdonképpen 20 ember előtt volt, és nem volt tulajdonképpen abban az időben még listázva a zenekar, de viszont mindenki látta és tudta, hogy nagyon jó zenekar, de abban az időben már olyanok, mint Alice in Chains, Mudhoney, ezek a Seattle csapatok, Soundgarden már jöttek fel.
És honnan ismertem Dave-et?
Dave-et ismertem a német túrázásuk volt, az utolsó túrázásuk, és úgy beszéltük meg, hogy Münchenben még fotózunk az Underground magazinnak Spexet, egy bandfotót, meg
ez még az előző zenekara volt.
A Scream zenekarral. És amikor kiderült, hogy már amikor éjjel játszottak, hogy a következő nap nem tudnak tovább menni vissza Amerikába, mert volt az utolsó napjuk Európába, akkor a klubnak a főnöke, mert akkor minden még nagyon személyesen ment az emberek között, a klubnak a főnöke rögtön megkérdezett bennünket, hogy kinek van arra ideje, hogy etesse és itassa őket, meg talán adjon nekik mosakodáshoz, vagy a zuhanyozáshoz az vizet, és akkor így felosztottuk a zenekart, és akkor a négy ember naponként egyik barátunknál volt, a másik barátunknál, vagy lent a pincébe, a klub pincébe. Ez mindig így volt. Így volt a tulajdonképpen az Alice in Chains mindenkivel, és Stone Temple Pilots, azok már, a probléma az mindig a heroin volt, hogy én tulajdonképpen ezt nagyon szerettem, hogy a lakásban valaki drogozott nálam, vagy valami, de tulajdonképpen ezt nem lehetett kihozni, mert akkor már a Stone Temple Pilotsnál, akkor már tulajdonképpen az énekes már akkor is drogozott, és akkor is már heroinom volt, és tulajdonképpen ez úgy kialakult egy olyan személetes, egy nagyon személyes kapcsolat. A kapcsolatok, amik kialakultak a Beckel, Beck Hansennel, vagy valaki, ezek azok akkor szakadtak meg, amikor a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején annyi pénzt kerestek a lemeztársaságok, hogy tulajdonképpen kivettek minden kapcsolatot a művészek kezéből és a művészek környezetéből, és rátették mindenre a kezüket, és elkezdtek mindent kontrollálni, hogy még több pénzt keressenek.
Itt a 90-es évek elején, ha még picit maradunk, ugye itt olyan előadók kerültek szóba, akik gyakorlatilag szinte pár hónap leforgás alatt a grunge robbanás miatt iszonyú nagy világsztárokká válnak. Nagyon fiatal emberekről beszélünk. Ez például olyan zenekaroknál, mint a Nirvana, stb., akik ott is azért, ha úgy nézzük, gyakorlatilag pár hónap alatt a Nevermind berobbanásával iszonyú nagy sztárok lesz. Ez egy fotózás esetében, ez nehezíti magának a fotózását, tehát hogy nehezebben nyílnak, meg fáradtak, stresszesek, vagy van erre módszered, hogy ezt ilyenkor
lelazítsd őket? Az időben konkrétan nem volt probléma. Ez abból adódott, hogy ők megpróbáltak tényleg egy olyan szinten maradni, ez a down to the earth szinten, hogy kisebb klubokba játszottak. Nyilván a végén Nirvana és mindenki nagy open air-eken játszottak, vagy mit én, nagy csarnokokba, de a probléma az, hogy ők ezen is tört meg, és ezen is tulajdonképpen ment tönkre a grunge bevégünk, hogy az embereknek azt vették ki a kezükből, ami a legtöbbet ért. Az emberiség, a normalitás, a humanitás és a közelség. Én 2004-ben csináltam itt egy kiállítást Szilágyi Gábor barátommal, aki most csinálja a kurációt, akkor az APA galériának volt a főnöke, ő most a kurátorom. Én akkor csináltam képeket, és egy nagy magyar képzőművészeti professzor, egy jó barátom volt, a Beke László, már meghalt, és a Lacit elvittem egy koncertre, mikor vége volt, akkor nem kapott levegőt, mert én tulajdonképpen a lábaik között, a zenészek lábai között dolgoztam. Ott nem volt árok, nem volt elkülönítés, hanem a stage és az ember. És mindenki ott volt a közelükben, meg volt a respekt, a respektálás, hogy nem mentek fel a színpadra, meg nem tulajdonképpen nem akadályozták őket, mert élvezte mindenki, ahogy játszottak, és teljesen mindenki benne volt a teljesen ilyen testi közelségben, fizikailag, meg mentálisan is, nyilván a hang, meg a hangerő miatt, de viszont az ember úgy dolgozott, hogy mint egy állat. Mi rohantunk ide-oda, és teljesen felugrottam, csináltam egy portrét, már megint le, és így mentek a dolgok, és ez megszűnt. És amikor a lemeztársaságok a millióikkal egy szisztémát, ez a grunge szcéna körül kialakítottak, és amikor látták, hogy megy a pénz, mint csak ki kellett nyitni, mint a csapot. Ebben a pillanatban ezek az emberek megszűntek. Megbetegedtek. És mint sokkal többen, mint előtte elkezdtek drogokkal experimentálni, meg minden, mert az életüknek ami örömet szerzett nekik, az megszűnt. Az megszűnt, és az csak a drogokkal tudták.
Személyességből egyfajta robotikus.
Mert már, mit tudom én, nagyon sokan voltak, a Soundgarden, E&M, az a Herb Alpertnak a lemeztársága. A gyerekek bementek, egyet köhögtek, leültek, rajta volt egy kockás ing, meg egy szétszakadt nadrág, meg egy John Parcel, vagy mit tudom én milyen tornacipő, $6 millió. Utána nem kaptak levegőt. Rájuk néztek, egymásra kimentek, $6 millió. És amikor az egészet a fejükbe regisztrálták, és megszűnt, hogy a gondolkodás az, hogy most meg én elmegyek, aztán 6 hétig nem látjuk egymást, vagy jó, akkor majd, ha visszajössz, akkor játszunk, ez megszűnt. Ezért a 6 millió dollárért ők egy szisztémát kaptak, egy konstrukciót, egy koordinátorrendszert, amiben már nem érezték jól magukat. És ezért mentek tönkre. Chrissel még a halál előtt találkoztam, a Soho-ba mentem a feleségemmel, és jött ő a feleségével, mert nem tudtam, hogy ő ott New Yorkban lakik, és beszélni, hey, hey, what are you doing here? Azt mondta, ja, shopping. és a feleségével álltunk egy izénél, egy lámpánál, a traffic light, és beszélgettünk, hogy vagy, hát itt lakok, az Upper Side-on van egy apartmanom, meg minden, az ember már tudja, hogy akkor milyen helyen van, és ott volt a pénze, de az, amiért élt, az megszűnt. Az öröm megszűnt, és mindenki élte az életét a pénzzel, de ez egy egészen más élet volt. Mert ők épp a crunchnak az elején lehetett érezni, hogy ők ezért éltek. Hát ők olyan szar helyen laktak, Seattle, ahol állandóan esik az eső, meg állandóan fúj a szél, meg olyan morcos és olyan letargikus a hangulat. Szívtak egyet, vagy mit tudom én, benyomtak valamit maguknak, és utána lementek egy pincébe, és elkezdtek zenélni. És ebből kialakult ebből kialakult a Seattle scene, és akkor jött a pop, a szapop, akik tulajdonképpen mondták, hogy jó, mi is lent vagyunk a pincébe, akkor gyertek hozzánk, mi majd csinálunk veletek lemeztársaságot, és így kialakult ez a társaság. Meg még az SST Los Angelesben.
Szóval 1992-ben fotóztad a Nirvánát, legalábbis azt a képet, amit szerepel a házban. El fogunk ide jutni a történetbe, de először jussunk el a te történetedbe is eddig a pontig, hogyha lehet, akkor beszéljünk egy kicsit erről. Ugye Magyarországon születtél, és 1977-ben hagytad el az országot. Mi történt a kettő között? Vagy ha röviden összefoglalnád,
miért? Hát ez tulajdonképpen majdnem bele lehetne tenni ebbe a történetbe, vagy ebbe a folyamatba a grunge zenészek és a grunge zenészek életének a folyamatába. Én is egy olyan világban éltem, amit én itt, ha nyugodtan éltél 77-ben, volt egy szép napod. Szellem reggel megint feljött a nap, ha nem volt felhős, este megint lement a nap, ha nem volt felhős, és így mentek a napok. De viszont abban az időszakban egy olyan állami forma volt, ahol, hogyha az ember tulajdonképpen jól viselkedett, ha nem volt olyan kihívó vagy valami, akkor egy jó, nyugodt élete volt. Viszont a fiatalok úgy latentan teljesen elégedetlenek voltak, mert a fiatalsággal az akkori politika nem nagyon foglalkozott, nagyon keveset foglalkozott, és viszont itt megvolt a lehetőség arra, őrületes jó kiadók, mint régen a Magvető, vagy ezek a kiadók révén, hogy az ember Camus-t olvasott, az egzisztencialistákat, Ginsberget és ilyenek. Ezek nekünk az istenek voltak, Ginsberg, és amikor Münchenbe mentem, fél évre rá épp ott volt egy ilyen olvasás, versolvasó tulajdonképpen estén, az Ariba, az egy tulajdonképpen egy mozi, az ottani, az Aria kameráknak a készítő produkciójuknak a mozia, és akkor volt az első kiábrándulásom, amikor Ginsberg azt mondta, hogy még nincs hol aludjak, hol lehet aludni. Mert tulajdonképpen ők is még ugyanúgy éltek ebbe az egyszerű, saját maga, autark, szabad, ugyanúgy világba, mint amit leírnak a Kerouáknak, az On the Road, és ezekben a történetekben. És én nekem volt még itt egy gyerekkori szerelmem is, akik Németországba ment ki a családjával, és akkor őt megkértem, hogy szervezzenek nekem egy utat, egy oda utat, és meg is csinálták, és tulajdonképpen Magyarországról kimentem egy csomagtartóval.
Milyen csomagtartó volt ez, és milyen volt a
kalap? Nem fogod elhinni, te bele se férnél, én se férnél még bele. De egy sirokkóba voltam, amiben tulajdonképpen nem tudom, hogy mi volt, mert...
És Hegyes Halomnál, vagy hol?
Nem, a jugoszláv határon keresztül. Nem, Hegyes Halomnál, nem. A, legnagyobb vicc ebbe az egész kimenetelembe az volt, hogy amikor átmentünk már a magyar határon, és közeledtünk Németország felé, akkor azt mondta, olaszok voltak, akik csinálták, és azt mondták, hogy Tibor, egy probléma van, le van zárva a német határ. Ott, hogy ha viccelni akartok, akkor most nem megy, mert tele vagyok. Mit tudom, milyen nyugtatókkal, meg azért most már csináltak egy olyan viccet, amit nevetni is tudok, már egy nap után, és a feleségem, akkor aztán lett feleségem, meg rám nézett, és azt mondta, hogy hát sajnos az igazságot mondták, mert éppen megölték a főügyész Németországba a RAF terroristák, és minden határa lezártak április elején, április 7-én azt hiszem, és tényleg nem tudtunk tovább menni, és mentünk először Bozenba, és aztán nem mentem tovább.
Tehát az lett a feleséged, aki miatt kimentél?
Pontosan.
Szép.
Abban az időben megérte, nagyon jól, de aztán ez olyan fiatal, a makacs kapcsolat volt, amikor a szülőknek akarják megmutatni, hogy minden jobban megy, és mi még most is tartjuk a kapcsolatot, jó a kapcsolatunk, de már 84-ben külön mentünk, mert ő ment tovább az ő művészeti világába, én megmentem az én művészeti világomba.
Amikor elhagytad a Sirokkóval az országot, akkor már fotóztál. Hogyan alakult ez a karrier számodra Németországban?
Hát a karrierem, én tulajdonképpen én nem is akartam nagyon fotózni, de viszont a másik részről meg nagyon nyugtalanított, hogy nem fotózok. Én nekem az első tervem az volt, hogy utazzak, és hogy lássam a világot, és tapasztaljak, mert nagyon fiatal voltam tulajdonképpen még akkor. És úgy csináltuk, hogy tulajdonképpen 77 közepétől, amikor megkaptam az ideglenes, volt egy ilyen úgynevezett azülpassz, ami tulajdonképpen a politikai menekülteket azzal úgy tulajdonképpen fogadták Németországba. Akkor elmentem Németországból egy kicsit Olaszországba, elmentünk Barcelonába, laktunk egy ideig Rómába, de aztán valahogy úgy történt a dolog, hogy aztán azért mégiscsak elkezdtem tovább fotózni, vettem magamnak, éjszaka taxisztam, vettem magamnak egy Nikont, akkor, amikor megjelent az F3-as és az FM2-es, ami nagyon gyors volt, és egy nagyon egyszerű, az a régi Leica-ról volt lekopintva, a japánok onnan kopintották le, szuper, még ma is megvan, az volt az első kamerám, és akkor úgy elindultam egy kicsit a fotózással, de nem volt semmi olyan ambícióm, hogy profin fotózzak, hanem inkább csak amit láttam, vagy amit tudom. De viszont abban az időben rengeteg színházfesztivál volt Európában, ahol nagyon jó emberek, nagyon szabadon játszottak a fesztivál, Lindsay Kemp, aki nagyon sokat dolgozott David Bowie-val, vagy például Peter Brook, és akkor meghívtak Avignonba, és amikor a Peter Brooknak a 12 órás Mahabharatája volt, akkor ott fotóztam. És aztán utána úgy elkezdtem gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen az életet meg lehet úgy is csinálni, hogy egy kicsit tartalmasabbá tegyem. És akkor elkezdtem színházzal fotózni, nemzetközi színházzal, Patrick Serreau és ezekkel az emberekkel dolgoztam. És 87-ben egy müncheni barátom, aki a Henry Rollinsnak az első menedzsere volt, és most a müncheni Muffathallét csinálja, a Dietmar Lupfer, megkérdezte, hogy keresnek a Specs magazinhoz egy fotóst Münchenbe, mert csak Hamburgban volt, meg Frankfurtban, West-Berlin akkor még abban az időben, Nyugat-Berlin még akkor nem volt annyira bent volt az avantgárdban, mert ők teljesen külön dolgokat csináltak, és amit csináltak, az ott maguk maradtak, Einstürzen-Neubauten és a dolgok. De viszont ott elkezdtem fotózni, és aztán az első munkám volt a David Pirnerrel, aki abban az időben ez a Runaway Train.
Soul Asylum Runaway Train, de az még ugye arrébb volt.
És akkor a Winona Ryder volt a barátnője, és akkor úgy azt mondtam, hogy hú, ez is egy jó élet, és akkor elkezdtem úgy fotózni, és a második lett a Alice Cooper, akkor az úgy volt, hogy úgy akarták, hogy a stúdióba sminkel, ahogy a koncerteken van, én meg lefotóztam az interjú közben, úgy portréztam fekete-fehérben smink nélkül, abból lett egy nagy botrány, viszont a Cooper meg azt mondta, hogy ez neki sokkal jobban tetszik, mint mindig, mint a bohóc kisként a képeken, és pár évvel ezelőtt most találkoztunk éppen Németországban, és még mindig ugyanaz az a menedzsere, csak 200 kilóval kövérebb, és mindig, és amikor beszélgettünk, azt mondtam, hogy most például csinálhatunk sminkes képeket is, meg én most nem fekete-fehérbe dolgozok, hanem színesbe, és a Cooper azt mondta, hagyj ezt a történetet, ezt most már kibeszéltük már 20 év alatt, úgyhogy el van intézve, és akkor ugye ezekkel a képekkel ugye elindult egy olyan kapcsolat. A David Pirnell képet azt elküldtem ide, és mint egy ilyen, hogy mondjam, az első rock képem, amit készítettem. Azt hiszem, hogy a kiállításban nem lesz, de viszont a vetítésben lesz. És tulajdonképpen az a két olyan különleges kép lett, ami után aztán rögtön a lemeztársaságok, akiknál tulajdonképpen a Bravo és a Spex mindig ott volt, a Bravo 1,3 milliós számba hetente, a Spex meg 20 ezer vagy 30 ezeres számba havonta, de viszont ez a két magazin volt, az egyik az Underground, a másik pedig a populáris zene, amik tulajdonképpen az egész fiatalságot úgy befolyásolták, aztán utána jöttek a hívások az rögtön. Abban az időben még nagy privilégitás volt zenét fotózni, mert tulajdonképpen ki senki kellett. Nem akarta annyira csinálni, mert azért eléggé sok energia kellett hozzá, de viszont ez amit tellett, ez a kihívás, az energia, mert néha, ha például ott nem voltak olyanok, mint például a grunge történetében, hogy amikor ők nekik a saját túrájukat tervezték, ők nem tudtak tervezni egy vagy két marketing and promo days, nem tudtak tervezni napokat, hogy azt mondjuk, hogy csak a lemeztársak vagy magunknak dolgozunk, mert ő nekik a pénz kellett. Ők játszottak, a másik nap mentek a következő venue-be, és játszottak a következő klubba. És ezzel mindig csak úgy tudtunk fotózni, amikor úton voltak, és akkor megjöttek holt fáradtan, valami olyan busszal, ami tízszer már leromlott, és amikor az út szélén, vagy az autóbán szélén meg kellett állniuk, meg minden, és akkor azt mondjuk, csináljuk a fotókat. És ezért is lettek annyira emberi fotók, és annyira a lelkileg mutatják magukat, mert senkinek nem volt ahhoz ideje se, meg gondolata se, hogy olyan sztárokat tegyék magukat, aztán csináld, hogy menjessünk tovább soundcheck és koncert. Így volt ez a hétköznap.
És innen hogyan vezetett az út Lynn Goldsmithig és a Dzsungelláznak a forgatásához, ha jól tudom?
A Dzsungelláz az két héttel Lynn Goldsmith előtt volt, hogy megbeszéltük, hogy dolgozni fogok. Az úgy történt, hogy én a 80-as évek végén rengeteget fotóztam a Harper's Bazaarnak, a Vogue magazine-nak, Elle magazine-nak, és egy sztorit csináltunk Jamaikába Rita Marley-val és Ciggy Marley-val, hogy abban az időben éppen az első tantieménket számolta el a Blackwell, az Island Records-nak a főnöke, és kiderült, hogy a veszekedés az 15 vagy 12 évig tartott a családtagok és a Blackwell között, habár ő is ott élt a szigeten, már volt ott háza, de viszont ő Angliában a lemeztársaságnál volt, és kiderült, hogy 52 millió dollár fekszik a bankba, amit majd fel kellene osztani a családtagok, az örökösök között. És ott volt egy nagy probléma, mert megjelentek a Bob Marley-nak a barátnő is, akiket csak úgy ismertek, hogy oké, a One Night Stand, vagy a Two Night Stand, mit tudom én, hogy hívták őket, és ők is akartak pénzt, és ez rengeteg hosszú ideig tartott ez a bírósági feldolgozás. És amikor abban az időben kapta meg a Rita a pénzt, és akkor mi az Elle magazinnak csináltunk róla egy ilyen portrét, és akkor lent voltunk hetekig a Jamaikába. És amikor készen voltunk, akkor elmentünk egy kicsit úgy, talán 3 vagy 4 napot, mielőtt visszarepültünk volna, lementünk Port Antonióba, mert ezt meg akartam nézni, mert tulajdonképpen onnan jön a Jamaican dubnak a forrás az Port Antonióba volt. És akkor ott volt egy ilyen luxus hotel, és este elmentünk, és Lynn volt ott ő is dolgozott Whoopi Goldberg-el, és aztán együtt voltunk egy est, és mondta, hogy ha New Yorkba mennék, akkor mutassa meg a képeket, vagy mit tudom mi, ő Lynn Goldsmith, akkor már, azt már mindenki ismerte abban az időben. És aztán egy hétre később meg kellett mennem Spike Lee-hez a Jungle Fever-nek a forgatására, és akkor ott csináltam képeket, elvittem Linnek, és Lynn azt mondta, hogy jó, rendben van, ígyunk valamit, vagy együnk valamit délbe, és amikor délután visszamentünk az ő ügynökségébe, akkor ott volt a szerződés, és akkor elkezdtem ott dolgozni. Ez volt a rövid történet ehhez a...
De még akkor azt a hidat is ugorjuk át, vagy menjünk át rajta, hogy Németországban fotózol 87-től a Spexnek, és gondolom lemezcégeknek is, kis zenekarokat, hogy kerültél az Elhez, meg a Harper's Bazaarhoz a 90-es évek elejére?
A 90-es éve Németország Amerika után a legfontosabb, a második legnagyobb piac volt a print médiának, a magazinoknak. Harmadik volt Anglia, negyedik Franciaország. Úgyhogy ami Amerikában volt magazinok, az bevitték Németországba. És abban az időben nem úgy működött, hogy nacionálisan, hanem minden magazinnak volt egy pool section. Abban az volt, hogy amit fotóztunk, hogy ez német volt, vagy cseh, vagy nem tudom milyen fotós, akik az ő viszonyuknak, vagy az ő összekötetésükbe dolgoztak, az bement egy nemzetközi poolba. Tulajdonképpen most valahogy digitálisan is így van, mint a cloud, csak az bement a Vogue-nak tulajdonképpen a pool osztályára, vagy bement az Elle-nek Párizsba, mert őnekik ott volt a központjuk, vagy a Harper's Bazaar, őnekik is Amerikában volt. Tulajdonképpen, ha én valamit fotóztam, azt leközölték akkor Brazíliába is, leközölték Argentínába, ahol ennek a magazinnak szerkesztősége volt, vagy ahol megjelent ez a lap. Úgyhogy tulajdonképpen, ha mi dolgoztunk, akkor nem egy országnak dolgoztunk, hanem egy...
Teljes lapcsaládnak.
Ez német Vogue-on keresztül kerültem be, mert német Vogue-nak csináltam egy dolgot. Abban az időben az volt, hogy tulajdonképpen mindenki mindenkit ismert. Az átdirektor valakivel találkozott, vagy valakit megkért, hogy nézze meg, hogy erről van egy portré, mit tudom én portréztem ezt az embert, ott van a nevem alatta, és akkor azt mondja, jó, akkor felhívom, és megnézem, hogy lehet, hogy velem is tud dolgozni. Akkor az emberek sokkal jobban kéz a kézbe és egymással dolgoztak, mint most. Ma inkább mindenki ellen dolgozik, vagy megpróbálja a saját környezetét úgy, az a safe place csinálni, hogy tulajdonképpen tudjon dolgozni, megélhessen belőle. Régen viszont azért tudtunk jól megélni, mert mindenki mindenkinek segített, és mindenki kéz a kézbe dolgozott, és ha ő az A-direktor nekem valami munkát adott, és ő neki felhívott, hogy neki valamire szüksége van, és azt mondta, de figyelj, azért nem tudunk fizetni, de csináld meg, akkor nyilván, hogy megcsináltam neki, mert tudtam, hogy ő is ugyanezzel vissza fog jönni, és hogyha van pénz, akkor tulajdonképpen felhív, és akkor csinálja, és ez nem volt úgy, hogy akkor már nem hív fel, mert már akkor ingyen is odaadom neki, hanem arra mindig ilyen becsület dolga volt ez egész. Ez tulajdonképpen a nullás éveknek a közepén borult fel. Azzal, nem is a digitalizással, tulajdonképpen a médiának a törése az a 9/11. Az volt a törése, és én ezt teljesen fizikailag is megéreztem, mert mi 10-én éjjel New Jersey-ből repültünk vissza Münchenbe. Én nekem volt egy baráti csoporttal, én alakítottam egy magazint, úgy hívták, hogy Juice, az egy hip-hop magazin volt Németországban, és ennek én az alapító tagja voltam. És mi ott voltunk éppen, és csináltunk, dolgoztunk a Primoval, az DJ Primoval, dolgoztunk pár emberrel, és mi csináltunk egy riportázsot a karneváról, a brooklyni Caribbean karneváról, és repültünk vissza, napfény, kimentünk New Jersey-be, Newarkba, a repülőtérre beültünk, visszajöttem ide, ja, és dolgoztam még a Swiss magazinnak, a légitársaságnak, a magazinjának, és ez két hétig voltunk ott, csodálatos idő, csodálatos munkák, minden. Visszarepülünk, és kapok egy hívást a telefonon, hogy a Swiss társaságnak a sajtófőnökétől, hogy hol vagyok, mert kellene az anyag, és akkor még minden tulajdonképpen diára ment, meg negatívra ment, mert nem lehet változtatni, már csak várnak az anyagra, hogy még Amerikában vagyok-e, mondtam, hogy nem itt vagyok, Európában. Letette a telefont, megnyugodott. Mert attól a naptól fogva nem volt, hetekig, hónapokig nem lehetett repülni. És ebben a pillanatban megtört ez a láncolat, ami eddig volt, és egy új láncolat viszont felépült. Mindenki ott maradt, ahol volt, és onnan dolgozott az ottaniaknak. És ha lehetett, akkor FedEx-el elszállították, de viszont addig meg úgy éltem, hogy állandóan repülőbe ültem, és olyan 120-160 ezer mile-on volt egy évben, mert csak az volt, hogy lementem, bementem a hotelba, már ott volt a fax, van erre van időd, menjél oda, hogyha készen vagy, és a lemezszárság már elküldte oda, le van a szállodaszám, le van neked foglalva, és ha kimész, akkor ezen a reptéren itt van a tiketed. És abban az időben egészen más volt a lemeztárság, két kézzel szórták a pénzt. Minden. Olyan dolgokat történtek, hogy tulajdonképpen erről nem is lehet ilyen rövid idő alatt beszélni, de a volt asszisztenseimnek, ha néha valamit elmeséltem, vagy ha volt egy fekete asszisztensem, aki a Snoop Doggy Dogg shootingnál ott volt, és akkor a Snoop-al beszéltem egy másik emberről, némik P. Diddy-ről, és beszélgettünk, hogy kérdez, hogy vele hogy fotóztam, azt mondtam, hogy mi repültünk Floridába, ott fotóztunk, az utána visszavittek New Yorkba. Úgyhogy ilyen dolgok ma már nincsenek.
Az biztos.
Ezek abban az időben normális volt, meg azt, hogy csináljuk, mindenki talált valamit, ma viszont ilyen már nincsen. Képek nagyon rosszak leszek, fel se lehetett használni, mert úgy nem lehet fotózni. De azt mondod, hogy ha megcsináld, akkor csak akkor. Úgyhogy ezek olyan dolgok voltak, amit élményként meg tudok magamnak tartani, de tulajdonképpen a mostani információs mennyiséggel, ami a fejemben van, és ahogy a környezetünk, meg ahogy a klíma, és minden, hogy kinéz, akkor tulajdonképpen le kell, hogy pillancsak a földre, és azt mondjam, hogy hú, mi minden reszortot kipróbáltunk, és annyit elvittünk, amit lehetett, de soha nem gondoltunk arra, hogy ezzel milyen kárt csinálunk, vagy mit hagyunk magunk mögött. Most viszont az emberek gondolkodnak rá, és ez egy jó dolog.
Ha már itt repülőgépek apropó, kicsit visszarepülve a 90-es évek elejére, és beszélve néhány konkrét fotóról, az igaz, hogy a Björk portrék azok a müncheni repülőtéren készültek?
Az öreg repülőtéren, igen. Az öreg repülőtérnek volt egy, az ahol tulajdonképpen a diszpécserek vannak fent, az nagyon-nagyon kis repülőtér volt, és tulajdonképpen a Nirvana is ott játszotta az utolsó környezetét. Ez egy barátom volt, akit ez Rip Wolfgang, a Wolfgang nőt, aki abban az időben München teljesen felrobbantotta. Minden, ami üres volt, ilyen ipari dolgok, maga a keze alá vette, csinált belőle venüket, klubokat, csodálatos dolgokat, szociális programokat, szociális tulajdonképpen olyan dolgokat, amiket ma már elképzelhetetlen, hogy egy privát ember úgy meg tudja csinálni, mert München már olyan drága. Abban az időben meg lehetett csinálni, és ez volt ez a legendáris dolog, hogy egy éjszaka, egy fickó, aki nagyon jól tudta, és nagyon jó munkája volt, és nagyon profi, az öreg repülőteret átvitték az új repülőtérre. És a másnap reggel minden működött. Minden működött. Én is repültem Ausztráliába, minden úgy volt. Nem volt az, hogy nem megy a jegykiadó, vagy ez a pecsét, minden működött. Az emberek le voltak döbbenve, hogy lehet az, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, a következő két hétben nem repülünk, vagy minden, és mindenki, aki repült, azt mondja, hogy hú, hát ilyen még nem láttam, minden működött. És ezt a repülőteret megkapta a várostól. És ott volt négy vagy öt, volt egy technoklub volt benne, volt három koncertterem, különös koncertterem, és nyilván mi csináltunk partikat, meg csináltak koncerteket a repülőtérnek a tulajdonképpen a kifutópályáknál, meg minden. Meg ez szuper volt, mert ott tudtak a busszal jönni, a koncertesek, minden. És ez egy akkora ember volt, ez úgy nézett ki egész nap, állandóan, mint a leg mosatlanabb munkás, aki már két hete ott dolgozik, és nem foglalkozik magával, csak a munkájával. Állandóan ment egy ilyen, nem tudom, hogy mondják magyarul, Gabelstapler, ami ilyen kis autó, két ilyen villával elől, és amivel lehet mindig emelni a dolgokat, mert azzal emelték be a koncerteknél, mit tudom én, amik voltak, erősítők meg az dolgokat. És akkor, ha jött egy ember, akkor mindig odaszólt, Tibor, ez ki? Shannon Hoon. Ah, oké. Okay. Van innivalója? Van ennivalója? Igen, meg vagyunk elégedve. Így volt. Oké. Okay. Azt mondja, Shannon, ez ki? Ez hogy néz ki? Hát mondom, ez az egésznek a tulajdonosa. De mindenki szerette, de ő teljesen 24/7. Állandóan csak dolgozott, és mindig megkérdezett, jól vagytok? Minden megvan, mert akkor szólok ám valakinek, hogy legyen kajátok, vagy tudom, így volt. Afghan Wins, mindenki, aki jött, a Wolfgang. És mindenki nagyon szívesen jött oda, mert egy csodálatos terület volt, Münchentől 10 percre autóval, és úgy találkoztak is a bandák, mert a négy helyen, vagy a három helyen mindig valaki jött, egy DJ, vagy valaki, aki a másikat ismerte, úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen community volt, és az csodálatos volt. Addig, amíg aztán átépítették most már ott az új kiállítási központ, a Müncheni professzionális. És annak a tornyába csináltuk, igen. Vagy le is mentünk. Hétközben, ha nem volt program, akkor teljesen üres volt. Ha viszont olyan volt, hogyha fotóztunk, aztán látja, hogy valaki ott megy, akit ismer, akkor viszont megszakadt minden, és már rohantak egymáshoz, és akkor hú, te most te is itt vagy, mikor, hol túrázol, vagy... És de az egy promotion nap volt.
A koncertje előtt gondolom, itt Björk
nem, még... Nem, akkor már a Pravik Propaganda dolgozott neki, az egy ilyen német promotion cég volt, és ők az két, akkor még mindig ilyen nagyvárosokba elvitték ők, ahol rádió volt, tévé, és Björk ott volt, két vagy három napot ott volt, Móbi és Münchenben, ezek szerették ezt a várost, nagyon kicsi volt, az emberek nagyon kedvesek, nagyon barátságosak, és a lemeztárságoktól, akik ott voltak, irodák, mindegyikbe csodálatos emberek ültek. Nagyon jó ember.
Rengeteget fotóztál bizonyára ezen a helyen, de hogy ekkoriban Amerikában is elkezdtél fotózni, és éltél is egy ideig.
Amint 95-ben jött a depresszió, amikor New Yorkban megszűnt minden, akkor visszamentem Európába.
Mekkortól meddig éltél New Yorkban?
91-től 95-ig, de tulajdonképpen a lakásom megvolt Münchenben is, de...
Két laki élet volt, de...
Ide-oda, mert azért Európában is kellett dolgoznom az ottani lemeztársaságoknak Amerika felé. Tulajdonképpen ez egy olyan elég jó dolog volt, és mondom, a német piac az nagyon nagy piac volt. Még máig is tulajdonképpen, de abban az időben a Németország, annak ellenére, hogy tulajdonképpen a struktúra szerint Anglia volt mindennek a központja, ott voltak az európai központok, a lemeztársai központok, de Németországban keresték a pénzt. Az angolok nyilván, ők nekik megvolt a saját világuk, az angol pop, ami Németországban például annyira nem volt olyan nagyon nagy populáris, Happy Mondays, vagy ezek a bandák, de viszont... A nemzetközi, a nyelv miatt is tulajdonképpen Anglia volt az, ami az amerikaiaknak jobban megfelelt. Meg az volt a legelső nagyváros, London, ha átrepültek Amerikából.
Viszonylag sokakat sikerült szerintem, pont azért is akartam kitörni Björkre, viszonylagosan a karrierjük elején lefotózni. Például Eminem, például Björk. Az Eminem, az egyik Eminem portrét például engem rendkívül megfogott, hogy az a srác, aki tehát egy-két évvel később már mindig középső ujjakkal elképesztően impulzívan fotózkodik, a te portrédon még rendkívül ártatlan. Ezekből a fiatal feltörekvő, vagy éppen sztárrá váló személyeket mennyire könnyű fotózni? Vagy nehezebb egy olyan sztárt fotózni, aki már mondjuk évek, évtizedek óta sztár státuszban van? Tehát könnyebb azokat, vagy nehezebb azokat az embereket kibontani?
Ez tulajdonképpen egy jó kérdés, mert szerintem erre nincs recept. Ez mindig az embertől függ, az az legelső. A második hogy milyen, milyen helyzetben találkozunk, hogy milyen szituáció van. A legrosszabb szituáció, az a legmélyebbre lehet akkor süllyedni, ha 15-20 ezer ember a lemeztárságoktól körülöttünk rohangál, az egyik, mit tudom én, megkérdezi, hogy kell-e neki még kávé, vagy mit tudom én, akik tulajdonképpen, ez egy ilyen slime halmaz, ami így ránk ömlik, és elveszi az energiánkat. Mert mindennel foglalkozunk, csak egymással nem. És ezért vannak olyan, nekem ezért is tulajdonképpen 10 év kemény munkája volt, hogy tulajdonképpen a lemeztárságokba rájöjjenek, hogy én egy kicsit undok és kemény ember vagyok, mert én azt mondtam, ha így és így van, nem dolgozok. És akkor azt mondták, hogy jó, hát akkor, ha te nem dolgozol, majd dolgozik más. De viszont, hogyha nem voltak olyanok a képek, ahogy ők elgondolták, mert azt hitték, hogy mások ugyanúgy talán meg tudják csinálni, akkor probléma volt, és azt mondja, hogy jó, hát akkor csináljuk úgy, ahogy te gondolod. Talán az egészben az elején azt mondták, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, vagy útközben volt egy periódusom, de viszont a másrésztből viszont én tudtam, hogy magamat, és főleg azt kell védenem, akivel dolgozom. És ha együtt voltunk, és ha csak, mit tudom, az asszisztensem volt a stúdióban, és mindenkit kilőttem a stúdióban, és bezártam az ajtót, abban a pillanatban két ember volt egymás között, és emberű tudtunk egymással dolgozni. És ez a legfontosabb. Ha nem kapod meg az emberi, az alap belső életét, akkor te egy propagandista fotós vagy. Ha viszont megkapod, akkor viszont egy portrézó vagy, aki tulajdonképpen, engem soha nem érdekelt az, hogy a lemeztársaság mit gondol, hogy akarja csinálni. Ha nekem jöttek az úgynevezett ilyen listák, amiken az a riderok, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, meg, akkor állandóan azt mondtam, hogy hát talán ezt nem, azt nem, amaz nem. Viszont amit a lemeztársaságok már régóta tudtak, a mai fotózásomra, amit ma is fogok csinálni, én már otthon csináltam rajzokat. Ezeken a skiceken, amiket én csinálok, csak én igazodok ki, akkor is, ha sokat gyűjtötték egy időbe, és én megnézek előtte videókat, megnézek interjúkat, és azt mondom, hogy így csinálnám. És amikor bejön vagy a stúdióba lejönnek, és amíg nem ismerjük egymást, ami már a hip-hop szénében 20-25 év hip-hop fotózás végén már az annyira már nem volt az, hogy nem ismertek, mert mindenki vagy tudott rólam, vagy már többször is dolgoztunk együtt, akkor azt mondom, hogy gyere ide, ma is így fogom csinálni, hogy gyere ide, én ezt gondoltam, melyikre azt mondott, hogy nem, amit abszolút nem, azt le is veszem, mert az csak veszi az időt, meg az energiát, és ami meg itt van, jó, akkor több idő marad erre, megcsinálom koncentráltan, ebben a pillanatban ő, amikor nekem elmondja, hogy én hogy dolgozok, ő neki megvan felépítek egy bizalmat hozzá annyiba, hogy ő tulajdonképpen eldöntheti magának, hogy ő velem hogy dolgozik. Viszont a lemeztárság meg azt mondják, hogy így dolgozzál, odahoznak egy make-upistát, odahoznak egy stylistet, és akkor az egészből lesz egy ilyen tulajdonképpen ez nagyon jó a következő kiállítása, a diva kiállítása, erre kijön egy ilyen teljesen ilyen műalkat, ami tulajdonképpen már csak a bőr és a haj az eredeti, már talán a haja se eredeti, és minden mást úgy csinálnak, ahogy ők gondolják, hogy az neki jó lesz, vagy a lemeztársaságnak. De én ha nekem egy művész azt mondja, ha dolgozunk, és azt mondja, csináld ezt, azt mondja, hogy nem érzem jól magam. Cut, next. Ebben a pillanatban, ha nem érzi jól magát, miért csináljam? Akkor már megszakadt közöttünk a kapcsolat, mert viszont ha jó kapcsolat van, akkor fél óra alatt annyi mindent lehet csinálni, 10 perc alatt is. Most már, mit tudom én, az egész kiállításom, az 40 kép, az még egy percnek nem a munkája, ha az ember úgy az agyába megfogja. Ha egy blitznek a szinkronja egy 250-ed másodperc, és ez
nagyon kevés. Igen.
Ez még nem egy perc se. Úgyhogy miről beszélünk? Uh-huh. Úgyhogy erről olyan nehéz erről a pillanatokról beszélni, ami tényleg az a right time, right place, az a right second. Nem tudom megmondani. Nem tudom, erre a kérdésre így nem tudok válaszolni, mert az annyira az embertől függ, és amitől még nagyon függ, az a napi állapota. Lehet, hogy nagyon fáradt, lehet, hogy nagyon jól van, lehet, hogy előtte szívott egyet. Például garantáltan, ha a Snoop-al dolgoztam, vagy régen itt van egy kép a Coolio-tól, a Coolio-nak ezen a képen két ember fogja a lábát, hogy nehogy hogy összeessen, ami nincs rajta képen. Ennél tovább nem is tudtunk dolgozni, mert úgy be volt már reggel 9-kor szívva. Duff McKagan, nevét, Guns N' Roses. Először engem lehányt, és azt utána kezdtünk el dolgozni, mert éppen fellőtte magát, és rosszul lett, és nem volt torta, vagy valami édeség, amit egyen. Aztán ott álltam, és mondom, és most akkor dolgozunk.
És dolgoztatok?
Dolgoztam. Hát kellett, mert ez egy címlap volt egy zenei újságnak, az év gitárosa. Úgyhogy csináltuk. A lemeztárság először is, aki ott ültek a sötétben mögöttem, bocsánatot kértek, azt mondta, hogy add oda, majd kimosatjuk, aztán eladjuk. Akkor még nem volt eBay, majd eladjuk a feneknek, hogy mondtam, hogy jó, köszönöm, hazamehetnék. Ez hál' Istennek az én stúdiómban volt, úgyhogy nem volt messze hazamenni. Csak egy taxi, amit ki kellett szellőztetni utána.
Hogyha már így rátértünk azokra, akiket fotóztál, hogy mondanánk néhány nevet, és akkor elmesélhetnéd a sztorit, hogy ha volt sztori annál a bizonyos fotózásnál. Ugye például egy ilyen érdekes, nagyon érdekes képed a Daft Punk, amelyik hát van rajtuk ugyan egy valamiféle átlátszó maszk, de hogy igazából nagyon kevés kép van róluk, ami maszk nélkül készült, ugye később már csak olyan maszkokban láthatók, amiken nem látszik az arcuk.
Van egy dokumentáció, hogy készült el ez a láthatatlan Daft Punknak, azért abból vannak a képeim is, egy francia dokumentáció, és tényleg ővelük csináltam is egy interjút, nem is egy interjút, hanem ők csináltam, ilyen tanácsadó voltam, mert abban az időben ugye az emberek nem foglalkoztak a Daft Punkkal, és tulajdonképpen a Pedro Winter, akivel dolgoztak meg ezek, ők azok úgy összejöttek, aztán ők már megcsinálták a saját dolgaikat, és ez a dolog, ez azért volt, ez tényleg ez azért érdekes, ez a sorozat, mert a többi képet, amit csináltam, az interneten lehet találni, néha az hoodie-val van, és csak egy szemet lehet rajta látni, vagy valami, ott már nem akarták magukat mutatni. De viszont ezzel a képet azért csináltam, mert ezt a két maszkot elvittem magammal, mert akkor már mondták az ő tour management, vagy a managementjük, aki volt, hogy ők már nem akarják nagyon, hogy megismerjék őket, meg hogy nem akarják, hogy lássák őket, meg hogy néznek ki. Mondtam, hogy jó, elviszem, de viszont egy hétig azon gondolkodtam, hogy ez az új Kraftwerk. Ezek lesznek olyanok, mint a Kraftwerk, tehát úgy fotozom őket, mint a Kraftwerk a profillal, csak ketten. És amikor oda mentem, aztán rájuk néztem, mondták, hogy jó, de nem csináljuk. Mondtam, hogy miért nem csináltok, mert akkor megismernek bennünket. Mondtam, de viszont itt van ez a két maszk, akkor úgy tesszük fel minden. És akkor ebbe beleegyeztek. Akkor csináltam két sorozatot, egyet tulajdonképpen View Contact és egy profilba, és utána azt mondta, hogy jó, most akkor kezdjük el azt a képet, amiket majd utána tudunk használni. És akkor kezdtük el a hoodie-val, tulajdonképpen egyoldalú megvilágítás, és minden nagyon komor, és nagyon, nagyon sötét, és azok voltak azok a képek, amiket nekik kellettek, de viszont a másikakra is azt mondták, hogy jó, mert ez utána a Specs magazinnál titl volt.
Anthony Kiedis esetében a te vagy az ő ötlete volt, hogy Zoknival dolgozzatok a fotózáson. Ugye ez a Chili esetében szimbolikus.
Az úgy volt, látom, hogy megnézted a tévéműsort. Ez az volt, hogy tényleg az volt, hogy ezt akartam továbbvinni, amit ők már csináltak. Az első bent fotó volt az, hogy tulajdonképpen mesztelenül voltak mind a négyen, és mind a négyüknek tulajdonképpen a fütyén négy zokni volt, és ezt akartam továbbvinni, a zokni dolgot 20-25 év után, amikor már úgyis a Generation Y és a Generation Z már úton van, és aztán Meg is csináltuk, de a probléma az az volt, hogy azt kérdezte, hogy ez az én zoknim. Mondtam, hogy nem, ezért vettem, hogy veled csináljam. És azt mondta, hogy hova tegyük. Aztán a végén azt mondta, hogy oh, megvan. És ez a három kép van talán. Levodoztam, amit próbáltunk, nem ment. De ez a kép, amit csináltam az egyik zoknival, az szuper volt. Az aztán az üdvancséma megjelente egy sorozatban. Tulajdonképpen minden művésszel, akit az ember számba vesz, azzal jól lehet dolgozni, mert a művészeknek az egyetlen egy problémájuk, ha híresek lesznek, hogy már nem emberként, hanem médiáként kezelik őket. Viszont ők emberek, és őnekik kell ez. És olyan sok barátom van, akik híresek Németországban is, és annyira magányosak, mert ők azt az életet nem tudják élni, amit az emberek elvárnak tőlük, mert az egy kirakat. Amikor otthon van, maga mögött bezárja az ajtót, akkor egy normális ember, akkor ugyanúgy lélegzik, mindenki más a lakásba, ugyanúgy nyitja a csapot, ugyanúgy tusol, vagy beül a fürdőkádba, ott nincs a sztár és a nem sztár, az csak egy human being. És ez egy nagyon nagy probléma, hogy az emberek ezt, ők valahogy tényleg nem egy divát, hanem egy valamit, egy ilyen képet csinálnak a dolgokból. Chelsea-nek is ugyanez volt a problémája, hogy azt mondta, hogy figyelj, ezért is csinálta aztán az utolsó bandjét, ami egy ilyen heavy metal-szerű band volt, hogy azt mondta, hogy én ezt már nem tudom csinálni, nem tudok mindig 40 ezer embernek mindig olyan lenni, amire elképzelnek. És én ezt nem tudtam, hogy beteg, de mi erről beszélgettünk, amikor fotóztunk, én mondtam, hogy vetkőzz le. Mert mondta, hogy van egy új tetum, meg akarod nézni. Mondtam, hogy jó, vetkőzz le, és akkor úgy dolgozunk. Chester Bennington, The Body Of. Amit most is rengeteget csinálok színészekkel, hogy azt mondom, hogy nem, ne öltözzetek fel, hanem csak ez a tested, amivel dolgozol. És ez tetszett neki, és meg is mutat, vannak képek a hátáról, amik a Linkin Parknak a tatuját megcsináltatta az egész hátán. És ez tulajdonképpen beletört. Ezek van, aki nem tudja megtartani. Ha nem tudja az ember a disztanciát megtartani a saját magához, hogy kívülről rálásson a dologra, mint hogy a buddhista mondja, hogy el kell magadtól távolodni, hogy közel lássad magadat, nem fogod átélni ezt az ipart, a zeneipart, vagy a entertainment, a filmet se, meg azért, és ez ugyanúgy, mint Elliot Smith-szel, ő is depresszív volt. Mamája azt mondta, hogy már minden orvost kipróbáltak, pszichológ. Ha az emberek nem akceptálják, hogy a depresszivitás egy betegség, és az embereknek nem kigúnyolni, hanem segíteni kell, ha ezt nem akceptálják, akkor ők nagyon egyedül maradnak. Úgyhogy. Ezért van a feleségem velem, 35 éves pszichiátria, aki most erősít.
Ugye most említettünk több olyan művészt, akik már nincsenek köztünk, és egyébként is elég sok képeden látható olyan alkotó, aki már nincs köztünk.
Ezt épp ma mondta reggel a feleségem.
Ugye itt wow. Is Michael Hutchence, ugye említettük Chester Benningtont, Elliot Smith, vagy például Elia, ugye az egy olyan kép, ami az utcán készült az a fotó?
Mi arról beszélgettünk, hogy akkor Németországban így elterjedt, hogy ő gyerekkoruként, az a 16 éves, még nem volt 16 éves, hogy az R. Kelly-vel volt kapcsolata, vagyis az R. Kelly tulajdonképpen
feleségül lette.
A nagy probléma az Aliával az volt, hogy én nekem kellett volna csinálni vele egy nagyon nagy shootingot Londonba, és mentem éjjel Münchenbe vissza, mert máshogy dolgoztam, és reggel repültem Londonba, és ő jött volna Amerikából, Floridából, Londonban, és ott már készítettek stúdiót, meg innen. És amikor a repülőgép kiment, a Lufthansa kiment a kifutó pályára, megállt a gép, és aztán mondták a nevemet, és abban az időben még lehetett mindent felvinni a repülőgépbe. Én vittem a stúdiólámpákat, mindent. Azt mondták, tegyed be, ahol van hely. 9-11 előtt, 2001 előtt normálisan lehetett ezt csinálni. Már ismertek, mert az ember néha velük repült, és velük is repült vissza, hogyha valamit csináltunk, mert egy gyors munka volt például Beckel New Yorkba, oda repültem ugyanaz a társággal, ők is aludtak, én is repültünk vissza Németországba. És megállt a gép, és azt mondták, hogy ha itt vagyok, akkor szálljak ki a gépből, és vigyek el mindent ki magammal, nem repülök Londonba. Azt mondta, hogy hú, hát ez minden, hogy honnan veszik ezt, meg honnan tudják a nevemet, meg minden. És tényleg kimentem, ott álltam az asszisztensemmel a tulajdonképpen a repülőtérnek a kifutó pályáján, a cuccaimmal, a kameráimmal, minden. A gép meg elrepült. És akkor jött ki a Lufthansa-nak egy kocsira, elhozták, és mondták, hogy kérjék, hogy a telemesztársák kéri, hogy nyissad fel a telefonot, akkor még csak SMS volt, és minden. És akkor azt mondták, this is no London session, she died. This is just, akkor még nem lehetett 200 000 sort írni, hanem csak valamit. Ott ültem a repülőtéren, azt mondtam, fel sem tudtam fogni, hogy miről van szó. És aztán utána bekapcsoltam a híreket, vagy felhívtam valakit a lemezszárságtól, és akkor mondták, hogy leesett a repülőgép. Tulajdonképpen ott kellett volna rá átszállnia, és jönni Európába. Ilyen volt a történet, de ez viszont abból a szempontból ez egy nagyon tanulságos történet, mert tényleg ebben a hip-hop színében történnek olyan dolgok, hogy néha éppen hajszálom múlik, hogy nem lesznek balesetek, mert ők mindig mindent akarnak. És akkor jó, ez is úgy volt, hogy túl volt terhelve a gép, meg mindenki akart jönni vissza Amerikába, a Bahamáról.
Ugye elég sok, most ez a kiállítás részben kapcsolódik a következő kiállításunkhoz, a Dívák és Ikonokhoz, és elég sok olyan művészt fotóztál, akik hát dívák, és köztük is elég sok olyat, akit tényleg még a karrierje elején, vagy mondjuk a viszonylag korai szakaszában.
Ez így is van kiválasztva, mert tulajdonképpen amikor beszélgettünk, kérdezték, hogy van-e ehhez valami koncepció, és ez azt mondtam, hogy ez a koncepció, hogy én csak így sem, mert nyilván sokkal dolgoztam éveken át, meg még most is néha dolgozok velük, de viszont az ember annyira fent van, hogy már mindenki, mondom, hogy ilyen majteszerűen, hogy ilyen csoportba jönnek az emberek, mint a zombik, és mindenki akar valamit, és akkor már az már nem az az igazi, az az élet, ahogy az ember dolgozik, hanem akkor én is egy ilyen propagandistává válok. Ez ugyanúgy, ha mit tudom én, egy politikust alulról fotózol, mert akkor erősebbnek, jobbnak néz ki, ilyen Stalin képeket, vagy valamit, ami, ez a régi perspektívák, Leni Riefenstahl fotói, vagy valami, amit egy kis emberből egy nagy embert csinálnak. Nekem ez nem tulajdonképpen ez nem az értelme az egész, az archívumomnak, hanem ha dolgozok, akkor még normál. Most is vannak olyanok, hogy ha jönnek, felhívnak, vagy írnak, vagy most már tulajdonképpen lehet Instagramon, vagy Facebookon dolgozni. Ha Juliette Lewis Németországba jön, vagy valami, most ebben az évben fog megint túrázni, jött ki egy nagy album, a Jigsaw, a Juliette Lewis and the Jigsaw, akkor azt mondja, hogy dolgozunk, vagy ne dolgozunk, vagy Amanda Palmer a Dresden Dolls, de ezek még megpróbálnak olyan függetlenek maradni, akkor is, hogyha Amanda az teljesen függetlenek, és a saját lemeztársága volt, ő crowdfundinggal csinálta a lemezét, de Juliette-nél meg az a probléma, hogy ő tulajdonképpen rengeteget, mint színész dolgozik, csinál Netflix sorozatot, de azért, hogyha van, akkor megpróbálja, tudja, hogy olyan normálisan lehet dolgozni. És akkor, ha csak 10 percre is találkozunk, valami kijön belőle, és akkor megint elvállanak az útjaink, és mindegyik meg a saját útja.
Hogyha már itt a listáról beszélgettünk, akkor ilyen záró kérdésként megkérdezem, hogy milyen volt Péter Fiborival dolgozni, vagy milyennek a fotónak a története, mint a magyar.
A Borival dolgozni, hát az nagyon vidám volt, mert én őt tulajdonképpen nem ismertem. Én nekem Magyarországgal, a magyar zenei élettel nem nagyon volt kapcsolatom a Vágtázó Halloszképek után. Az volt az utolsó nagy kapcsolatom itt, meg a bizottság, mert azok tulajdonképpen az a menedzser, aki Henry Rollins is menedzselte, ő menedzselte ezt a két bandát is Németországban, és akkor mindig kérte, hogy csináljunk, mit tudom én, koncert, plakátokat, vagy valami. És nem tudom, hogy Grand Prix Attila eljön-e, meghívtam, de az, amit kérdeztél, az egy olyan olyan nagyon, ugyanolyan furcsa dolog, mint a sztárokkal való fotózás, nagyon-nagyon nehéz megválaszolni. Nem is tudom, mi érdekelne ebből a kérdésből jobban? Melyik aspekta?
Mi volt a sztoria, hogy mondtad, hogy nincs kapcsolatod nagyon a magyar könyvtanányát, hogyan jött össze ez a fotózás akkor?
Ez a fotózás, ez tulajdonképpen egy teljesen más sémába jött össze, mert én 2013-ban dolgoztam Magyarországon tulajdonképpen ez a választások előtt volt, és ez egy dokumentáció volt, hogy élnek a művészek Magyarországon, és akkor dolgoztam a Koronci Endrével, dolgoztam a Horváth Tiborral, dolgoztam többek között már el is felejtettem a nevét, Secretman.
Igen, Balzs Miklós.
A fotójával, és tényleg annyira jó volt, és akkor, amikor állítottam össze Németországba, hogy kikkel dolgozzak, hogy mindenből legyen szociális, Amnesty International, minden, hogy ki, hogy a társadalomban, hogy milyen helye van, és hogy dolgozik. És akkor mindenki azt ajánlott, hogy dolgozzak a Borival. És a Borinak odaadták a telefonszámát, és akkor a Borit felhívtam, és ő rögtön azt mondta, hogy rendben van. Ő nem ismert engem, én sem ismertem őt. És akkor oda mentünk hozzá a lakására, és akkor ezt úgy csináltam a sztorit, hogy mindenkit úgy, nem meglepen, de ahogy voltak, onnan kiszedtem, vagy fekete, vagy fehér háttérrel. És a Borinak akkor még a 8. kerületben volt, ha jól emlékszem, a lakása, és bementünk, és teljesen szét volt esve, mert aztán nagy parti volt, vagy mit tudom, mi volt, hosszú éjszaka volt előtte, és fáradt voltam, mondtam, hogy jó, felragasztom a lépcsőházba a dolgokat, aztán felragasztottam a fehér falat, odaállítottam, már körülbelül tudtam, hogy mit akarok nézni belőle, vagy mit akarok látni azokból a képekből, amiket tulajdonképpen az interneten találtam. Azt mondtam, hogy bízzál meg bennem, ezt csináld. Tulajdonképpen nem csinált semmit sem, mert annyira ki volt készülve, mondtam, hogy ez az, ezt kell csinálnunk. Rálőttem 10-szer, összepakoltam, elmentem. És így volt. De viszont a kapcsolat megmaradt, mert egy csodálatos karaktere van, és csodálatos lány. Tele van munkával. Remélem, nem fogja a munka megölni, vagy tönkretenni. Zene, művészet, színház, film. Úgyhogy Bori az egy multitasking, de viszont nagy a lelke és nagy a szíve.
Na, de Tibor, azt ígértük a hallgatóknak a műsor elején, hogy eljutunk a 92-es Nirvana fotózásig, és ugye említetted, hogy Dave Grohl-al még a 80-as évek végi screen turnék miatt jó barátságba kerültél. Úgyhogy akkor igazából többször is találkoztál, hogyha jól sejtjük a Nirvanával, és ez a fotózás, akkor meséljük el ezt a történetet is, hogy volt.
Hát ezt mindenképpen meg akarjátok hallgatni, pedig nincs történet. A legnagyobb probléma, ez amiről tulajdonképpen az interjú elején beszéltünk, hogy a grunge-nak, meg a tulajdonképpen az alternatív rocknak az alapja az volt, hogy ezután a heavy metal után alakult ki, meg a stadion rock után. Én 88-ban például a live fotósa voltam a Steven Tyler-éknak, az Aerosmith-nek a Pump Tour-on. Ja? Az egészen más. Az egész csak egyik városból a másikba mész, egyik nap 20 ezer ember, a másik nap 30 ezer ember, sehol nem tudjak. Utána ők, az egy olyan élet volt, hogy utána fél évre elmentek a Betty Ford Clinicbe, Amerikába, mert ki kellett tisztíniok. Ez a toxic life. És tulajdonképpen el kellett nekik menni, mert
megadta
volna az a másfél éves túra őket. Abban a másfél évben 15 nap off volt, tulajdonképpen átjátszották az egész 15 napot. Hogy tulajdonképpen ez, amikor az ember ezekkel a bandákkal volt, és azon, mert nagyon közel volt egymáshoz, az tulajdonképpen egy ilyen életforma volt. Nem volt muzik, nem volt sztár, és nem volt tulajdonképpen ez muzikus, ez meg fotós, az meg titkárnő, vagy valami, hanem tulajdonképpen mindenkit akceptált, mindenkit respektált, és tulajdonképpen őnek itt csak egyetlen egy dolguk volt, hogy este kimenjenek és játszanak. És úgy játszanak, amilyen a fizikai, meg a lelki világuk. Valamikor egy nagyon jó koncert, valamikor azt mondták, hogy hú, hát ez egy olyan koncert volt, ilyet soha ne csináljunk, de az volt, hogy teljesen az élet az 24/7 volt. És ez tulajdonképpen, ha az ember egymással találkozott, vagy ha például a Dave-vel utána hosszú ideig nem találkoztunk, de viszont ő tudta, hogy dolgoztam más emberrel, meg más bandákkal, és akkor ők is mondták, hogy üdvözölnek, vagy hú, hallottuk, hogy te ismered őket, vagy valami. Nyilván, hogy ez egy jó reputáció volt nekem. De viszont a lényeg az volt, hogy tulajdonképpen ők előtte is, és a koncert után is, de a koncert közben is, mint emberként, mint muzsikáló emberként, tartsák őket számít, mint gitárosként, mint dobosként, vagy ott csak az számított, amit játszottak. Ha az emberekkel kiszakították a szívüket, meg a lelküket, az egy jó koncert volt, ha meg nem, akkor kifütyülték őket, aztán megint leültek a földre, és itták együtt a sört a publikummal. Úgyhogy nem volt ez az elhatárolás, ez az, hanem ez egy mindenkit tulajdonképpen változtatott, és mindenki mindenkivel kommunikált. Ez az, ami most már nagyon hiányzik. Ez hiányzik, én erről beszéltem, nekem ez talán az utolsó sztorim, amit elmesélek, ez pont a Lufthansa, ebben mindenben van a sztoriba, engem reggel felhívnak, és azt mondják, hogy légy szíves, hogy menjél el holnap reggel New Yorkba, de holnap után kell nekünk a kép. Hát mondtam, hát ez nagyon nehéz lesz megcsinálni, de megcsináljuk. Mindent kifizetünk, ami van ülőhelyed, nem kell állnod a repülőgépen, minden, megvettük a repülőgépet, itt van a szálloda, és menjél. Elmentem, megérkeztem, lementem a szállodába, egy kicsit lepihentem, és mentem át a Soho-ba, a Soho Hotelba, ahol a Beck volt, a felső emeleten az egész emeletet kibérelték, mert ahhoz volt egy nagy terasz, és ott lehetett kint dolgozni, és én mondtam, hogy csak available light, szóval olyan fényel akarok dolgozni normálisan és locationben, és ez tulajdonképpen New York felett a házak között, és azt mondták, hogy jó, rendben van, 12 az interjú, de azt mondtam, hogy hát ez 12 és 1 között, nekem 5 órakor megy vissza a gépem. Másfél óra, 2 óra, ha bekerülök a traffic jambe, akkor lehet, hogy hosszabb, és még kimegyek a GFK-re. És aztán mondták a nők, hogy hát mondom, nem lehetne talán megcsinálni, hogy korábban. És ez az amerikai lemeztárság volt, az MCA-nek, a lemeztárságának a amerikai irodája. A Németországból nem jött velem sem. Néha jönnek velem, hogyha úgy tulajdonképpen, hogy a német társaságnak ez tulajdonképpen legtöbbször úgy tisztelet, nem azért, hogy rám figyeljenek, vagy valami, hanem meg ilyen respektálásból, hogy nekem is intézzék a dolgaimat. És ott ülök bent a hotelben, már 10 órától fel van minden rakva, meg minden. Aztán mondták, hogy nem, 12 előtt nem, a Becknek nincsen ideje, de sehol nem láttam, hogy jön lenne interjú, vagy valami, mert az általában úgy mondjak, a másik szor, ott van az interjú, én várok a barda. És 12-kor kinyílik az ajtó, és bejön a Beck, és rám néz, fuck, are you here? You are a photo session for me? I'm like, oh yeah, man, we have to, sorry, hurry, then I have to go just to the airport. És akkor így rám néznek a lemeztárságnak az alkalmat, hogy ja, ismerik egymást. Szóval Beck, hát ő már akkor ismert, amikor még nem voltam nálatok. Már Memphisbe találkoztunk, egy koncert, azt mondták, hogy ebből valami lesz 94-ben. 94, akkor kezdte el ez a I am the loser baby, why don't you? Yeah. És ez még csak a single volt. És azt mondja, ja, hát akkor, hát ez miért nem azzal kezdte, hogy maguk ismerik egymást? És ilyen a lemeztársaság, ilyen lett az élet, és akkor megcsináltuk a dolgokat, és akkor ő elkezdte, amikor készen voltunk, mert mondtam, hogy hagyjuk az egészet, nekem fontosabb, hogy készen legyen az anyag, hogy tudjak menni, és akkor ővel elkezdett velük veszekedni, hogy ez azért miért nem szólnak, vagy miért nem mondják azt, hogy ki, hogy lejön, és azt mondja, hogy megcsinálja, vagy nem csinálja, hanem hogy miért csinálnak ilyen dolgokat, és hogy velem szemben is egy olyan respektál, és ide repülök Németországból, és hogy tulajdonképpen meg beszélgetett is volna, lett volna egy óránk beszélgetni is, mert 10 órától ott voltam, meg ismerjük, meg vannak közös ismerőseink, meg nem. Így változik a zenei élet, és tulajdonképpen most már csak ilyen ide-oda rohangáló emberek vannak, akik tulajdonképpen azt csinálják, amit felülről a lemeztárságnak a vezetői mondanak, és hogy nehogy hiba legyen, és hogy mindig jöjjön a pénz, mert tulajdonképpen ez a money makers. Ez a sztorim, mielőtt meghalok.
Kedves Tibor, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és köszönjük szépen a történeteidet. És kedves hallgatóink, nektek pedig, önöknek pedig ajánljuk a Face to Face című Tibor Bozi kiállítást a Zeneháza tereiben, az előcsarnokban, a mínusz második szinten. 40 fotó, abszolút a világ legnagyobb sztárjai, Beastie Boys-tól, Beyoncé-n át, Eminemig és tovább messze. Gyertek és nézzétek meg.
Március 13 és április 21-e között.
Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Mi is köszönjük.
It's nice to be here.